Közép-Európát ajánlotta az indiai befektetők figyelmébe Orbán Viktor Új-Delhiben. Senki sem állt ki Tavares mellett, nem támogatták Brüsszelben a portugál képviselő Magyarországgal kapcsolatos kritikáját. Elutasította az EP petíciós bizottsága a szlovák állampolgársági törvény ügyében a beadványt. A híradót látják, jó estét kívánok! Ígéretes, a befektetőknek jó lehetőségeket tartogató régióként ajánlotta Közép-Európát indiai hallgatósága figyelmébe Orbán Viktor miniszterelnök Új-Delhiben. A kormányfő úgy fogalmazott, Közép-Európa már túl van a válságon, sikeresen megújult, ezért a világ második legnépesebb országa számára ez a térség logisztikai szempontból valószínűleg a legjobb hely a hatalmas Európai Uniós piac eléréséhez.
India a világ második legnépesebb és a hetedik legnagyobb állama. Az ország méretét jól jelzi, hogy csak itt Új-Delhiben több mint 22 millióan élnek. A magyar delegáció Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével a keleti nyitás részeként látogatott el a dél-ázsiai országba, amelynek gazdasága évi 5%-os növekedést produkál.
Katonai tiszteletadással fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt Manmohan Singh, indiai kormányfő az elnöki palota előtt. Orbán Viktort a kormány több tagja is elkísérte Új-Delhibe. Nem egy egyszerű protokoll látogatásra érkezett Indiába a magyar küldöttség. Ezt egy angol nyelvű előadásában mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök a befektetők figyelmébe ajánlotta a közép-európai térséget. Úgy fogalmazott, Közép-Európa kész együttműködni a világ egyik legversenyképesebb gazdaságával. Magyarországot is magába foglaló Közép-Európa a kontinens egy jelentős, nagy lélekszámú és ígéretes kilátásokkal rendelkező területe, és Európa legnagyobb növekedési lehetősége is e régió. Ráadásul Közép-Európa már túl van a válságon, sikeresen megújult, emelte ki a kormányfő. Orbán Viktor az indiai-magyar üzleti fórumon arról beszélt, ma még a magyar export 85%-a az Európai Unióba irányul, de a kormány ezen változtatni akar. Ez a keleti nyitás politikájának egyik legfontosabb célja. 3 évvel ezelőtt mindössze a magyar export 8%-a irányult az Európai Unión kívülre, ez mostanra 12%-ra nőtt. 2018-ra pedig az a cél, hogy elérje a 33%-ot, hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette, az erős magyar-indiai gazdasági kapcsolatok is szükségesek ahhoz, hogy közelebb kerüljön Magyarország a kitűzött célhoz.
A keleti nyitás politikájának az a célja, hogy Magyarország olyan államokkal működjön együtt, ahol folyamatosan nő a gazdaság. A gazdasági válság végével, ahogy azt a kormány már többször megfogalmazta, Magyarország erős szövetségesekkel a háta mögött dolgozhat a kialakult új gazdasági világrendben. A híradót Mészáros László tudósította Új-Delhiből.
Nem háríthatják át a fogyasztókra az energiacégek a jövőben a gázlopásból, a mérőórák pontatlanságából és a szivárgásokból adódó veszteségeiket. Az energiahatóság számításai szerint így több mint 10 milliárd forint maradhat évente a fogyasztóknál. Elemzők szerint a nyereség csökkenése miatt több szolgáltató kivonulhat a piacról, az állam azonban készen áll ezeknek a társaságoknak a megvételére. Két céggel már folynak is a tárgyalások.
Megbabrálták ezt a gázórát, ezért most leszerelik. Sokan manipulálják a mérőket, hogy a valós fogyasztásnál kevesebbet mutassanak. Emiatt több mint 10 milliárd forint kár éri évente a gázszolgáltatókat. A veszteségek egy része eddig beépült a fogyasztói árba, vagyis kifizettették azokkal is, akik nem lopták a gázt. Az energiahatóság azonban most úgy döntött, ezeket a veszteségeket a cégek nem háríthatják át. Így pedig szakértők szerint jelentősen csökkenteni lehet az elosztói díjakat, ráadásul nem csak a lakossági fogyasztóknál. Több energiacéget is megkérdeztünk, hivatalosan csak annyit válaszoltak, vizsgálják az energiahivatal döntését. Azt azonban elmondták, ezzel az intézkedéssel jelentősen megcsapan a nyereségük. Elemzők szerint könnyen elképzelhető, hogy lesz, aki feladja. Ez azonban az ellátást nem érinti majd, hiszen az állam készen áll arra, hogy átvegyen energiacégeket. Kettővel már most előre haladt tárgyalásokat folytatnak. Ezt szerdán a Nemzeti Fejlesztési Miniszter is megerősítette, de cégnevet nem mondott.
Én azt gondolom, hogy és úgy látom ebben a pillanatban, hogy két olyan társaság van, és két olyan tárgyalási menet van, aminek valószínűleg még 2013 végéig a végére tudunk érni, és be tudjuk fejezni.
A híradónak nyilatkozó szakértő szerint nincs abban semmi meglepő, hogy a kormány állami kézbe venni az energiacégeket.
Európában megfigyelhető egy olyan folyamat, hogy az országok egyre inkább nemzeti kérdésként kezelik az energiapolitikát. Ez itthon is egy stratégiai döntés, és a háttérben a további rezsicsökkentések és az árak nagyobb állami befolyásolásának a szándéka húzódik meg.
Az elemző szerint ugyanakkor, ha ismét állami kézbe kerülnek az energiavállalatok, akkor az államnak kell gondoskodni a fejlesztésekről, és arról is, hogy hatékonyan működjenek a társaságok. Októbertől már állami tulajdonba került 5 nagy gáztároló, azzal, hogy a kormány megvásárolta az E.ON gázüzletágát. A kabinet szerint a tranzakció garantálja Magyarország biztonságos földgázellátását, és azt, hogy a magyar családok a jövőben az eddiginél olcsóbban kapják a gázt. Így hosszabb távon is fenn lehet tartani a rezsicsökkentést.
Feljelentést tesz az MSZP különösen jelentős értékre elkövetett hűtlenkezelés megalapozott gyanújával az E.ON földgáz üzletágának állami kézbevétele miatt. Erről Tóth Bertalan, a Szocialista Párt elnökségi tagja beszélt. Szerinte a vételára hivatalos nyilatkozatokkal ellentétben nem 280, hanem 345 milliárd forint, ami a valós érték háromszorosa, ez pedig szerinte az adófizetők pénzének pazarlása.
Egyre biztosabbnak tűnik, hogy Orbán Viktor ezzel az üzlettel fizette ki a rezsicsökkentés árát az E.ON számára, és nem a magyar adófizetők érdekeit, hanem egy multicég érdekeit helyezte előtérbe.
A Fidesz válaszul azt közölte, a szocialisták már megint a magyar emberekkel és a magyar érdekek ellen harcolnak. Az E.ON gázüzletág visszavásárlására és a rezsicsökkentésre is azért volt szükség, mert a szocialisták az egekbe emelték a rezsiárakat és hagyták, hogy a magyar emberek ki legyenek szolgáltatva a külföldieknek. A párt közleménye úgy fogalmaz, az E.ON magyarországi gázüzletágának megszerzésével végre lesz beleszólásunk a lakosság gázellátását érintő kérdésekbe, és nem leszünk kiszolgáltatottak, mint a szocialisták kormányzása idején. A Jobbik szerint a szocialistáknak és a Fidesznek is választ kéne arra adni, hogy miért állt össze sokadjára a Mutyi nagykoalíció a korrupciógyanús E.ON ügylet kapcsán. Az ellenzéki párt közleménye szerint az MSZP erőködése különösen pofátlan, hiszen éppen az ő kormányzásuk alatt adták el külföldieknek a földgáz cégeket áron alul, amelyeket most a Fidesz az idegen multiknak kedvezve horribilis áron vásárolt vissza. Folytatódik a 86-os út 4-sávos gyorsforgalmi úttáv fejlesztése, miután lerakták a Szeleste és Csorna közötti 41 kilométeres szakasz alapkövét. A tervek szerint az új út két ütemben 2015. októberéig készül el. Az ünnepségen Hende Csaba honvédelmi miniszter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, minden szükséges feltétel megvan ahhoz, hogy a Szombathely és Győr közötti 90 kilométer teljes hosszában megépüljön 2016 nyaráig.
Azt reméljük, hogy mindennek hatására és más feltételek megteremtésével együtt a következő 10 évben 25 ezer új munkahely jöhet létre, mintegy 250 milliárd forint új tőkebefektetés eredményeképpen a járműipar, a gépipar és az elektronikai ipar területén.
Nem árulta el Gyurcsány Ferenc pontosan, mire gondolt, amikor egy hétfői rendezvényen arról beszélt, jobb, ha nem tudjuk, honnan vándoroltak pénzek az MSZP-hez, amikor ő volt a pártelnök. Gyurcsány Ferenc csak annyit mondott, hogy nem külföldi és nem illegális pénzekről beszélt, de azt megerősítette, a pénzügyi viszonyok is hozzájárultak ahhoz, hogy kilépett az MSZP-ből.
Honnan még vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Igen.
Jobb, ha nem tudjuk, ezt mondta Gyurcsány Ferenc arról, honnan vándorolt pénz az MSZP-hez, amikor még ő volt a szocialisták elnöke. A korábbi miniszterelnök hétfő este a budapesti sajtóházban beszélt erről.
Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda pénz, Európából nem nagyon. Honnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk.
Tőle kérdezem meg. Következő kérdés.
Az MSZP elnöke, Mesterházy Attila kedden ennyit mondott Gyurcsány Ferenc kijelentéséről. Az MSZP-s Gőgös Zoltán pedig azt, a szocialistáknak vannak támogatói, de ennek is megvannak a törvényes keretei.
Ha a korábbi elnök ilyet kijelentést tesz, akkor azt ugye miért mondta, azt őtől kell megkérdezni, hogy mire alapozza ezt a véleményét.
A szocialista Szanyi Tibor kedden visszautasította, hogy titkolni valója lenne az MSZP-nek. Gyurcsány Ferenc pártelnökségének idejéről pedig azt mondta, arról őt kell kérdezni.
Ő kezelt valami pénzt, kérdezik meg, hova tette, mit csinált vele. Nálunk biztos, hogy nincs, be lehet jönni a Jókaütze székházba, pincét a padlás, nincs ott.
Gyurcsány Ferenctől hétfő óta először lehetett kérdezni. Az újságírók sorra azt firtatták, milyen pénzekről beszélt, amikor azt mondta, jobb, ha nem tudjuk, honnan vándoroltak az MSZP-hez. És azt is kérdezték, illegálisan kerültek-e ezek a pénzek a szocialista párthoz.
Nem álltottam illegálisan, azt álltam, jobb, ha nem tudjuk.
De miért nem tudhatjuk?
Tudhatják, derítsék ki, találják meg.
Nem tudják. Pont azért kérdezik, miniszterelnök
urat. Azt mondtam, hogy jobb, ha nem tudjuk.
Gyurcsány Ferenc többször megismételte a korábbi mondatát, és hangsúlyozta, nem illegális és nem is külföldi pénzekre gondolt. Azt is mondta, a pártok lényegesen többet költenek, mint lehetne, főleg a kampányok idején. Szerinte ezek a viszonyok is hozzájárultak, hogy annak idején kilépett az MSZP-ből.
Tudtuk, hogy létezik, ahogyan önök is tudták, a politikusok is tudták, amivel a közélet tudta, de nem mert nem akart szembenézni vele. Azért is jöttünk el, és alakítottuk a demokratikus koalíciót, mert más elven kívánjuk működtetni a magyar politikát.
Kerestük a Magyar Szocialista Pártot, hogy megtudjuk, hogyan változtak azok a belső viszonyok, amelyek miatt Gyurcsány Ferenc elmondása szerint kilépett a pártból. Az MSZP nem kívánt reagálni.
Önállóan indul Szili Katalin új pártja a jövő évi választásokon. A Közösség a Társadalmi Igazságosságért néven bejegyzett új párt egyebek mellett azért indul önállóan, hogy esélyt adjon azoknak, akik a mostani pártok közül nem tudnak választani. Szili Katalin arra a kérdésre, hogy új pártja bal vagy jobboldali-e, azt mondta, hogy szerintem Magyarország még nem látott igazi baloldali kormányzást.
Nagyon jól látszik, hogy az a neoliberális gazdaságpolitika, amit az előző időszakban az akkori kormányok folytattak, az csődöt mondott, de hát úgy látszik, hogy az unortodox gazdaságpolitika az sem igazán kap teljes bizalmat.
Ma van a szegénység elleni küzdelem világnapja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a szegények problémájára. Magyarországon a szegénység szempontjából legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekek, az idősek, az alacsony iskolázottságúak, a kistelepüléseken élők, a romák, a betegek és a fogyatékkal élők. Az ENSZ gyermek alapjának Magyar Bizottsága például arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon minden második gyermek nélkülöz valamilyen szempontból. Az MSZP szerint a kormány nem a szegénység, hanem a szegények ellen küzd. A Jobbik közleményében azt írta, az elmúlt évek kormányainak ígéretei ellenére a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lettek. A KDNP a gyermekek és a gyermekeket nevelő családok megsegítését tartja a legfontosabb feladatnak a szegénység elleni küzdelem során. A Fidesz szerint Magyarország jobban teljesít a szegénység elleni küzdelemben. Selmeci Gabriella azt mondta, hogy 3 év alatt csökkent a családok adóterhelése, csökkent a rezsi, az alacsony infláció miatt nőttek a reálkeresetek, több pénz jut a rászoruló gyerekek étkezési támogatására, és egyre többen élnek segély helyett munkából. A délszláv háború óta először találkozott egymással szerb és horvát elnök. Tomislav Nikolić, szerb államfő úgy fogalmazott, horvát kollégájával Ivo Josipovićjal új fejezetet nyitottak Szerbia és Horvátország kapcsolatában, olyat, amilyenre előttük senki sem vállalkozott. A két elnök hivatalos találkozójának első napján napirenden szerepelt Szerbia és Horvátország egymással szembeni népirtási vágyai a Hágai Nemzetközi Bíróságon, a délszláv háborúk idején eltűnt személyek ügye, a kisebbségek kérdése és a vukovári kétnyelvű táblák is. Senki sem támogatta Rui Tavares portugál zöldpárti politikus javaslatát, hogy ne kerüljön Budapestre az Európai Rendőr Továbbképző Központ. A Magyarországot elítélő uniós jelentés készítője szerint ugyanis sajnálatos lenne, ha a parlamenti állásfoglalás egy ilyen meggondolatlan döntéssel, vagyis a budapesti központ létrehozásával veszélybe kerülne.
Az uniós belügyminiszterek múlt héten döntöttek arról, hogy Angliából Magyarországra kerüljön az Európai Rendőrakadémia ideiglenes központja. Pintér Sándor akkor azt mondta, ez egy olyan siker, ami azt mutatja, hogy bíznak Magyarország szakmaiságában. A zöldpárti Rui Tavares a napokban levelet küldött az Európai Parlament illetékes bizottságának, amelyben aggasztónak és sajnálatosnak tartja a belügyminiszterek döntését. Gratulálnék Budapestnek, ha megkapná az ügynökséget, de csak akkor, ha sikerül eloszlatni az Európai Parlament aggodalmait, az alapvető jogok, a jogállamiság és a demokratikus értékek magyarországi helyzete kapcsán, mondta Rui Tavares a Híradónak Brüsszelben, ahol ma foglalkozott az Európai Parlament bel- és igazságügyi bizottsága a kérdéssel. Rui Tavares nevéhez fűződik az Európai Parlament által nyáron elfogadott Magyarországot bíráló jelentés. A Tavares jelentés összeállítása elsősorban Göncz Kinga és Tabajdi Csaba érdeme, elfogadtatásáért ők mindent megtettek, ezt nemrég írta a szocialista HP képviselő kollégáiról Herzog Edit. Azt is írta, a jelentés a négy MSZP-s európai parlamenti képviselő bizonyítványa. Fideszes politikusok korábban arról beszéltek, Herzog Edit írása azt bizonyítja, hogy az MSZP brüsszeli képviselői állnak a Tavares jelentés mögött. Szerdán pedig Kocsis Máté, a párt kommunikációs igazgatója azt mondta, alapos a gyanú, hogy az újabb Magyarország lejáratását célzó kampány, vagyis a budapesti rendőrségi központról szóló Tavares levél mögött is a magyar baloldal áll, ezt a szocialisták visszautasították. Gál Kinga fideszes EP képviselő szerint Budapest tette a legjobb ajánlatot, ezért a pályázat mellett minden magyar képviselőnek ki kell állnia.
Ez egy olyan kérdés, hogy nem lehet nem beállni mögé, mi pártállástól függetlenül ezt mindenkinek támogatnia kell.
A szocialista Göncz Kinga is támogatta a magyar pályázatot, szerinte jó esélyei vannak Budapestnek, de kritikát is megfogalmazott.
Miközben azt szeretné a magyar kormány, hogy ezt technikai szinten kezelje az Európai Parlament és az európai intézmények, közben a magyar kormány, az illetőleg a kormánypárt, amelyik a parlamentbe elkezdte, nagyon is nem technikai, hanem politikai szinten emelni ezt a történet.
A brüsszeli ülésen végül egyetlen képviselő sem támogatta Rui Tavares Magyarországgal kapcsolatos kritikus álláspontját.
Lezárta, vagyis levette napirendjéről az Európai Parlament petíciós bizottsága azt a beadványt, amelyet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Gubik László nyújtott be, mert diszkriminatívnak ítélték a szlovák állampolgársági törvény módosítását. A jelenleg hatályos rendelkezés szerint elveszíti szlovák állampolgárságát az, aki önként felveszi egy másik államét. A bizottság májusban tárgyalta először a petíciót, és akkor még úgy döntött, mindaddig nem dönt a beadványról, amíg a szlovák alkotmánybíróság nem foglal állást az ügyben. Ennek ellenére a döntéseket előkészítő koordinátorok mégis lezárják az ügyet. Bagó Zoltán fideszes EP képviselő a bizottsági ülésen azt mondta, az eljárás szégyenletesnek és gyalázatosnak tartja. Kijelentette, hogy Martin Schulzhoz, az EP elnökéhez és a parlament főtitkárságához fog fordulni. Lesújtónak, politikai erőfitoktatásnak tartja az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az EP petíciós bizottságának döntését. Lomnici Zoltán szerint ezzel azt üzenték az állampolgársági törvényt vizsgáló szlovák alkotmánybíróságnak, hogy Európát nem érdeklik az egyes tagállamokban a kisebbségek ellen elkövetett atrocitások. Lomnici Zoltán hozzátette, a döntés nem csak a felvidéki magyarokat, hanem az egész magyar nemzetet sérti. Nem kaphatja vissza történelmi nevét Peret község a Felvidéken. A szlovák kormány döntése alapján az államnyelven továbbra is Csesedjikovónak kell nevezni a települést. A névváltoztatás ugyanis a kabinet álláspontja szerint sérteni a szlovák államnyelvről szóló törvényt. A több mint 700 éves, többségében magyarok lakta településen tavasszal népszavazáson döntöttek arról, hogy Peret hivatalosan is visszakaphassa történelmi magyar nevét. A Most Híd képviselője szerint a kabinetnek a lakosság akaratát semmibe vevő döntése a kommunista hatalomgyakorlás módszereit idézi. A Magyar Közösség pártja szerint a döntés a demokratikus jogállamba vetett hitet kérdőjelezi meg. Felelősség és hűség, ezen fogalmak értelmét és fontosságát hangsúlyozta Szász Jenő, a felvidéki Dunaszerdahelyen a Nemzetstratégiai Kutatóintézet bemutatkozó körútjának második állomásán. Az eseményen elhangzott, az európai közösségi térben nincsenek többé határon inneni és túli magyar ügyek. Csak közös magyar ügy van, amelyben minden magyar felelős minden magyarért. Szász Jenő hangsúlyozta, csak a múlt helyes ismerete lehet a jövő építés záloga. Éppen ezért a bemutatkozó körutat tudatosan az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára szervezték.
A szenvedésben is együvé tartoztunk, még akkor is, hogy akkor már ugye országhatárok választottak el bennünket, de a nemzetnek a szíve akkor is együtt dobbant, és a nemzetstratégia is arról szól, hogy ismét együvé tartozik a magyarság, és ennek az üzenetét, az értelmét, a lényegét, az őszintességét kellene fölismernünk valamennyiünknek.
Két hét múlva befejeződik Magyarországon a digitális átállás második üteme. Az északkeleti és délnyugati megyékben október 31-én váltja fel az analóg műsor szórást a digitális terjesztés. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az elmúlt hónapokban minden megye székhelyre ellátogatott. Az országos tájékoztató kampány utolsó állomása Debrecen volt.
Délelőtt szerelték a tévét Nagy Lászlónénál. A 84 éves debreceni asszony egyedül él. A médiahatóság munkatársa az otthonában kereste fel nemrég. Tőle hallott a digitális átállásról és arról, hogy igényelhet hozzá támogatást.
Ide jött a hölgy, és akkor mondta, hogy igénylem, mert itt a nyugdíjszervényem, és bizony ez kevés, és akkor mondtam, hogy igen, és igénylem a mával lehetőség rá.
A szerelők az antennát is kicserélték, mielőtt a dekódert, az úgynevezett set-top boxot rákötötték a tévére. Nagy Lászlóné így három helyet már 7 csatornát foghat ingyen, kiváló hang- és képminőségben. Vele együtt összesen 475 ezer embert látogattak meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság munkatársai. 143 ezeren kérték a támogatást a digitális átálláshoz. Debrecenben az országos tájékoztató kampány utolsó állomásán a médiahatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy az előzetes terveknek megfelelően az északkeleti és a délnyugati megyékben 2 hét múlva kapcsolják le az analóg adást.
Október 31-én zárul az országos digitális átállás második üteme. Október 31-e után már az ország egész területén kizárólag a földi műsorszorásban csak a korszerű digitális adások lesznek vehetőek.
A második ütemben érintett megyékben november végéig még kérhető a támogatás az átálláshoz.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek Szőke Vikitől, aztán az időjárás jelentés, fél hétkor pedig kezdődik a közbeszéd, jegyes Tóth Kriszta várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!